Kedves testvérek, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tavaly jártam itt köztetek, és jó volt, ezért visszavágytam, és sok jót hallottam felőletek, úgyhogy ez is segítette azt, hogy minél hamarabb visszatérjek ide közétek, és örülök, hogy ezt a szombatot együtt tudjuk tölteni. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy miről beszéltem az elmúlt alkalommal, amikor itt jártam. Tessék?
Jó volna tudni, de nem.
Volt egy érdekes tapasztalatom azzal kapcsolatosan. Erdélyben jártam tavaly, és az egyik gyülekezetbe elmentem, és a kis teremben készültünk felmenni a szószékre, amikor berobogott egy testvér. És azt mondta, hogy én azt akarom, hogy azt a prédikációt mondd el itt ebben a gyülekezetben. Melyiket? Azt mondta, hogy az itteni felvételt a prédikációmról meghallgatta az interneten, és kéri, hogy mondjam el ugyanazt a prédikációt ott. Úgyhogy akkor kellett változtatni hirtelen a prédikációnak a témáján. Az egyik prédikációnak az volt a címe, hogy a mindenható gyengeségének a hatalma, ha emlékeztek rá. A másik pedig arról szólt, hogy mit jelent a szent lelkkel betöltekezni. És most a második témához szeretnék kapcsolódni, a szent lélek munkájával kapcsolatosan. Akkor, amikor azt a kérdést próbáltuk körüljárni, hogy mit jelent a szent lélekkel betöltekezni, akkor arra jutottunk, hogy amikor betölt bennünket a szent lélek, akkor nem a szent lélekkel leszünk tele, hanem Jézus Krisztussal. A szent lélek Jézussal tölt tele bennünket, és ami életünket, ahogy éljük, akkor tulajdonképpen ez nem más, mint amikor Jézus a maga életét éli bennünk és általunk. Ezt jelent a szent lélekkel való betöltekezés. A mai délelőtti órában arról szeretnék beszélni, hogy vajon melyek azok az akadályok, amelyek akadályoznak bennünket, hogy a szent lélek kiáradása megtörténjék a mi életünkben, és mi az, ami segít ebben. Az első vers már segített ennek a megoldásában, mert azt hallottuk, hogy lehetnek kemény próbálkozásaink, de hiába. És mi oldja meg az egészet, mikor nincsen hiába? Mi kell társuljon ahhoz, hogy ne csak emberi erőfeszítések legyenek, emberi próbálkozások legyenek, hanem tényleg legyen hatalma ennek, legyen ereje? Jézusnak kell hozzájönni, és Jézus a szent lélek által van bennünk tulajdonképpen. Minden tettünknek, minden cselekedetünknek, minden Isten tiszteletünknek tulajdonképpen a szent lélek ad értelmet. A szent lélek nélkül üres lesz. Emberi próbálkozás, emberi igyekezet lesz, csak azt tudjuk elmondani a végén, hogy hiába és hiába. De van valami, ami teletölti ezeket az igyekezeteinket, és segít bennünket abban, hogy hatékonyan tudjuk élni a mi keresztény életünket és a mi hitünket. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy vajon a történelemben miért volt az, hogy volt olyan időszak, amikor a Szent Lélek nagyon nagy erővel és nagyon nagy hatalommal cselekedett és dolgozott, és voltak olyan időszakok, amikor szinte alig volt észlelhető a Szent Léleknek a munkája. Arra gondoltam, hogy ha sikerül megfejteni ennek a titkát, akkor sikerülhet az is, hogy le tudjuk győzni a mi hibáinkat, le tudjuk küzdeni a mi hibáinkat, és ne csak hiába dolgozzunk, hanem át tudjuk adni magunkat a Szent Lélek hatalmának, hogy ő éljen és dolgozzon bennünk. Ellen White a következőt mondta ezzel kapcsolatosan. Manapság alig találni az apostolok cselekedeteiben leírt gyülekezethez hasonlót. Tehát ő, amikor megvizsgálta a gyülekezeteket, akkor azt mondta, hogy alig lehet olyat találni, amire az jellemző, ami az apostolok cselekedeteire volt jellemző. És mi volt jellemző az apostolok cselekedeteire? Hát az erő, az élettel teli szolgálat, gyülekezet, a csodák, ez volt jellemző. És Ellen White azt mondja, hogy manapság alig található olyan gyülekezet, amelyik hasonlít az apostolok cselekedeteihez. Lehet, hogy a tietek hasonlít, ezt ti tudjátok eldönteni, hogy mennyire hasonlít, és mennyire nem hasonlít, vagy mennyire van szükség arra, hogy Isten szent lelke még erőteljesebben, még hatalmasabban jelen legyen ahhoz, hogy hasonló legyen a mi gyülekezetünk az apostolok cselekedeteiben leírt gyülekezetekhez. Megpróbáltam a történet vizsgálva összefüggéseket keresni, hogy van-e valamilyen összefüggés a között, hogy a gyülekezetek megkapták Isten szent lelkét, vagy nem kapták meg. És egy érdekes összefüggést találtam, ami azonos a Bibliában, a bibliai időkben, Jézus idejében, az apostolok idejében, a reformáció idejében, és a mi időnkben is. Ez nem valami nehéz dolog. Mert ha megbíznánk egy tudost, és azt mondják, hogy írjon egy doktori disszertációt arról, hogy Szentlélek kiáradása miért történik meg, és miért nem történik meg, akkor lehet, hogy írna egy 6-700 oldalas doktori disszertációt, és nekünk az lenne a feladatunk, hogy abból valahogy megértsük az egészet, és aztán átolvasnánk 10-20-szor, és azt mondjuk, hogy nem értjük. Viszont egy olyan érdekes magyarázata találtam, ami nagyon rövid, ami egy mondatba is belefér, könnyű megérteni ezt az egészet. Ezt elmondom nektek, és utána megnézzük azt, megvizsgáljuk a történelem különböző részeit, és megnézzük, hogy abban az időben miért töltetett ki a Szentlélek, miért volt, és miért nem, hogy hogyan illeszkedik hozzá. Ezt úgy is mondhatnám, hogy az Istenről alkotott kép befolyásolta azt, hogy a Szentlélek kiárat vagy sem. Mit jelent az, hogy az Istenről alkotott kép? Hát amilyen képünk van az Istenről, olyan lesz a vallásosságunk. Ha arra gondolunk, hogy Isten egy szőrszálhasogató, hibákat kereső, bűnöket kereső valaki, akkor milyen lesz a keresztény életünk? Hát az lesz, hogy keressük az emberekben a hibákat, a bűnöket, és a fejére olvassuk. Ha úgy látjuk Istent, mint aki meggyógyítja, helyrehozza a bűn által okozott problémát, Isten, aki megbocsát, aki helyreállít, aki újraépít, akkor milyen lesz a keresztény életünk? Egy újraépítő, egy gyógyító, egy segítő, egy támogató. Éppen ezért, amilyen képünk van Istenről, olyan lesz a mi vallásunk is. És ha egy jó képünk van Istenről, helyes képünk van, akkor helyes lesz a vallásunk. Ha helyes a vallásunk, akkor kinyitjuk a lehetőséget arra, hogy Isten az ő szent lelkét árassza reánk. Addig, amíg nincs egy helyes Isten képünk, addig Isten nem tudja kiárasztani az ő szent lelkét. Mert ha én hamis dolgokat vallok az Istenről, az embereknek, és Isten kitöltene szent lelkét, hogy én azzal az erővel és hatalommal hamis dolgokat mondjak róla, akkor önmaga ellen tenne. Először meg kell várni azt, hogy nekem egy helyes képem legyen róla, és amikor én helyesen ismerem és helyesen látom őt, akkor azt mondja, most már mehetsz. Hirdetheted, mondhatod, mert nem fogsz ártani azzal, amit mondasz. Szoktunk-e hazugságokat mondani Istenről? Mint adventisták, mint vallásos emberek, gyülekezetben, szószéken. Mindig igazat mondunk róla? Soha nem állítjuk be hamisan Istent az emberek előtt? Nem mi adventisták, de a kereszténység nagyon sokat tett azért, hogy az emberek elforduljanak Istentől egy hamis istenképpel. Ellen White is alátámasztja ezeket a gondolatokat, akkor elmondja, semmi sem ártott Isten hírnevének annyit, mint az örökké égő pokorról szóló tanítás. Hol tanítják ezt a tanítást az örökké égő pokorról? Szószékeken, egyházakban, templomokban. Angliában felmérést készítettek, és megkérdezték az embereket, hogy miért nem járnak templomba. És azt mondták, hogy köszönik szépen, de ők nem kérnek egy ilyen Istenből, aki örökké éget a gyermekeit a pokolban. Az emberek nem biztos, hogy kimondják, de ha templomokban egy hamis képet adnak az Istenről, akkor az emberek bezárkoznak, hátat fordítanak, és azt mondják, köszönjük szépen, nem kérünk belőle. És az ördög mivel éri el a legjobban a célját? Azzal, hogy az egyházakat arra készteti, hogy hamis képet mutassanak be az Istenről, és ezzel elvégezte a dolgát. Viszont nekünk adventistáknak az a feladatunk, hogy egy helyes istenképet mutassunk be. Ellen White azt mondja, hogy az utolsó feladatunk ezen a földön. Kegyelmet hirdető utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása. Megláttassuk az emberekkel, hogy milyen az Isten, mert ha megláttattuk, hogy milyen az Isten, akkor az emberek vonzódni fognak hozzá. Ha egy hamis képet mutatunk, akkor elfordulnak. Hogyan történik meg ez a hamis istenkép közöttünk, vagy egy eltorzult istenkép? Ha nem is a pokolról szóló tanítással, de a kegyelem és az igazságosság közötti kapcsolatban, összefüggésben tudunk Istenről helyes vagy helytelen Isten képet mutatni. Bennünket megkísért az a gondolat, hogy tulajdonképpen nekünk a cselekedeteinkkel kell megváltanunk magunkat. Meg kell tennünk mindent. Aztán Isten lehet, hogy egy kicsit hozzájön a kegyelmével, az ő szeretetével, de nekünk mindent meg kell tenni. Aztán van egy másik oldal, hogy Isten mindent megtesz a hitáltali megigazolásban, ha hiszünk, akkor az elég, és akkor üdvözülünk, csak annyi kell, hogy higgyünk. Úgy gondolom, mind a kettő valamilyen módon szélsőség. És ezt a kettőt egy nagyon szép egyensúlyba kell hozni. Ahogy én látom Istennek az igazságát, az ő igazságosságát, és ahogy látom az ő kegyelmességét, ha szépen összefonodik egy kiegyensúlyozott képben, akkor Isten kész kitölteni az ő szent lelkét. Ezt láttam a történelem folyamán. És nem csak az a kérdés, hogy helyes elképzeléseim vannak Istenről, hanem az is, hogy hogyan élem meg. A hitáltali megigazulásról könyvtárakat megtöltök, köteteket írtak, rengeteget írtak. És mégsem változott meg tőle a világ. Azért, mert hogy a szombatiskolában is tanultunk, nem csak olvasni kell, hallgatni kell, hanem cselekedni kell, meg kell élni. És ez nem azt jelenti, hogy mit tudok produkálni, hanem inkább az én részemről azt, hogy hogyan viszonyulok Istenhez, hogyan kapaszkodok bele, hogyan élem meg az én hitemet, hogyan mutatkozik meg Isten hite az én életemben. Hoseás proféta könyve 6. fejezet 3. verse beszél a Szentlélek kiáradásáról. Ézsaiás 6.3, illetve Hoseás 6.3. Ezt olvassuk itt ebben a szakaszban, Hoseás 6.3-ban. Törekedjünk megismerni az Urat, az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késő eső, amely megáztatja a földet. Minek a szimbóluma az eső, a késő eső a Bibliában? Szentlélek kiáradásának. És ezt várjuk, és erről beszélünk. Rengeteg prédikációt hallgattam gyermekkorom óta a szószékről, a Szentlélekről, a Szentlélek kiáradásáról, az utolsó esőről. De hogy kezdődik ez a szakasz? Emlékeztek rá? Törekedjünk megismerni az Urat, mert biztos, és eljön, mint a késő eső, és a korai eső. Tehát azt mondja, hogy először történik a megismerés, és utána jön az eső, nem fordítva. Amíg nem ismerjük meg az Urat, addig nem jön az eső. Hogy van ebben a szakaszban a sorrend? Törekedjünk megismerni, ismerjük meg az Urat, és ha ez megtörtént, akkor olyan biztos, hogy el fog érkezni hozzánk az a hatalom, mint ahogy eljön a korai és a késői eső. Tehát Isten megismerését követi a Szentléleknek a kitöltése, a Szentlélek kiáradása. Nézzük meg, hogy történt ez a bizonyos Biblia időkben, a fogság utáni időben. Mit mondtak a zsidók, mivel magyarázták, hogy a 70 éves fogságot, hogy fogságba kerültek? Miért kerültek fogságba? Mivel magyarázták a babiloni fogságot? Mit rontottak el? Mi volt a bűnük? Miért kerültek oda?
Engedetlenség Isten iránt.
Bálványimádás. Nem vették komolyan Isten törvényét. Tehát a lazaság, mondhatnánk így is, hogy nagyon lazán vették az ő hitüket, az Istennel való kapcsolatukat. És mivel ez megtörtént, ezért ők a babiloni fogságba kerültek. 70 éves babiloni fogság, hazajönnek, és azt mondják, hogy nem szabad többet ennek megismétlődni. Mit tehetünk, hogy elkerüljük ezt az egészet, hogy még egyszer megismétlődjön? Hát, ha lazaság miatt kerültünk oda, akkor mi az ellenszer ennek? Hát azt, hogy komolyan vesszük Isten igéjét. Csak az a helyzet, hogy egyik szélsőségből a másikba lehet lendülni. Sokan azt mondják, hogy van ilyen inga effektus. ha én egy bizonyos szélsőségbe kimegyek, kilendítem az ingát, elengedem, akkor egyből a középen fog megállni. Át fog menni a másik oldalra, a másik szélsőségbe. És nézzük meg, hogy milyen érdekesen történt ez. Azt mondták a zsidók, azért kerültünk fogságba, mert Isten törvényét komolytalanul vettük, a szombatot komolytalanul vettük, a bálványimádást komolytalanul vettük, Istennek a tiszteletét. Ezért ezeken javítani kell, és hogyan javítottak? Egy csomó törvényt készítettek, hogy mit nem szabad szombaton tenni. 600 valamennyi törvényt készítettek, hogy mit nem szabad szombaton tenni. Nem szabad szombaton köpni, meg hasonlók ilyeneket, mert ezzel akarták ők megvédeni magukat, és a törvény körre rengeteg kerítést húzni azért, hogy a közelébe se kerüljenek annak, hogy elkövessék azokat a bűnöket, amiatt fogságba kerültek. Nagyon érdekes, hogy Jézus is beszél ezekről a dolgokról, és ahogy Ellen White is beszél, és mi is megismételtük ezeket a dolgokat. Annyira odafigyeltek a törvény megtartására, hogy kimaradt belőle Isten. Már nem volt lényeges Isten, vele való kapcsolat, hogy ő szereti őket. Egy dolog volt, hogy nehogy áthágják a törvényt. És ebben az időben a fogság és Jézus eljövetele közötti időben alig látjuk a Szentléleknek a munkáját. Alig látjuk. Kivéve egy néhány esetet mondhatunk Aggeus próféta idejében, amikor építették a templomot, Zorobábel, Jósua, ott volt egy ilyen fellendülés, egy rövid ideig, aztán visszaestek ebbe az egész dologba. Tehát az Isten ismerete elmúlt, már a törvény volt, a szabályok voltak, és emiatt Isten szent lelke nem tudott úgy dolgozni bennük. Amikor Jézus eljött erre a földre, akkor nagyon nagy erőfeszítést kellett tegyen annak érdekében, hogy amit a zsidók a szombattal tettek, amit a zsidók a törvénnyel tettek, azt Isten Jézus vagy felszabadítsa ezek alól, mert akadálya volt a Szentlélek munkájának. Ezek a dolgok ma is megvannak a szombattal kapcsolatosan a zsidóságban. Nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy a zsidók New Yorkban a hatalmas épületeket dróttal összekötik egymással. Több millió dollárt áldoznak arra, hogy összekössék Amerikában a nagy épületeket dróttal. Miért teszik ezt? Nagyon magasan nem is lehet látni ezeket, szinte csak jelképesek, de ott kell lenni. Van a zsidóknak a szombatnapi járóföld. És a szombatnapi járóföld alól kivételt képez az, ha otthon jársz. Tehát a lakásodban mehetsz egész nap reggel alá föl, nem probléma, csak nem ennyi egy kilométernél többet messze a házadtól. De hol van a házad? Az a házad, amit bekerítesz. És mit kell, mivel keríted be? Egy dróttal. Ezért, amikor te kihúzod a madzagot valahova egy kört, ami belül esik, az az otthonod, és annyit mész, amennyit akarsz. Tehát látjuk, hogy mit csináltak a törvénnyel. Amikor Istennek kellett ma szolgálni örömmel, felszabadultan, akkor drótokat húznak ki az épületekre, és úgy védik magukat a bűn ellen. A drót nem fog megvédeni bennünket a bűn ellen, Isten fog megvédeni. De Isten kikerült a látókörből, és olyan dolgok kerültek bele, amelyek igazából nem védenek meg bennünket. Ha Nehémiás idejéről olvasunk, akkor látjuk azt, hogy az a fellendülés, ami az idejében volt, minek volt köszönhető. Elővették a törvénykönyvet, a Bibliát, olvasták, és azt mondják, hogy a nap negyed részében olvasták a Bibliát, negyed részében pedig magyarázták. A nép pedig állt és hallgatta. És ennek következtében lett egy reformáció, egy fellendülés. Miért? Mert elővették a Bibliát, megtalálták benne Istent, helyreállt az Istenkép, amit egy valóságos Istenkép, egy rendes Istenkép, és amikor helyesen látták Istent, akkor Isten kész volt arra, hogy kitöltse az ő szent lelkét. Nézzük Keresztelő János esetét. Keresztelő Jánosra kitöltetette a szent lelk, vagy sem? Mi a véleményetek? Kitöltetett, vagy nem töltetett ki? Hát az a profécia van felőle, amikor azt mondja, hogy és ő előtte fog járni illés lelkével és erejével, ami a Szentlélekre utal. Tehát tulajdonképpen kitöltetett a Szentlélek Keresztelő Jánosra és az ő munkájára. Miben nyilvánult meg az, hogy kitöltetett rá a Szentlélek? Hogyan nyilvánult meg ez Keresztelő János esetében?
Ahogy Jézusról nyilatkozott,
a Jézusról bizonyságot tett. Mi szokott eszünkbe jutni Keresztelő János prédikációjáról? Melyik mondat szokott eszünkbe jutni? Mérges kígyoknak fajzatai, nem? Ezeket szoktuk, de nézzük akkor, amikor ő prédikált, és hozzájöttek az emberek, és megkérdezték, hogy akkor mit cselekedjünk. És mi volt a válasz a Keresztelő Jánosnak arra, amikor azt kérdezte a sokaság, hogy mit cselekedjünk. A térjetek meg, az benne volt, de volt egy érdekes dolog, amikor azt mondta, hogy akinek két köntöse van, az egyiket adja oda a másiknak. Aztán jöttek a vámszedők, és kérdezték, hogy és mi mit cselekedjünk, és nekik mit mondott? Ne követeljetek többet, mint amennyit be kell szedni. Aztán jöttek a katonák, a vitézek, és mit mondott nekik? Senkit se háborítsatok, ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Ha összefoglalnánk ezeket a dolgokat, akkor mit látnánk benne? Az egyiknek azt mondja, hogy adjál, a másiknál azt, hogy ne követelj többet, ne patvarkodjál, ne háborítsál senkit, elégedjél meg. Ezek tulajdonképpen Istennek a tulajdonságai. Isten az, aki ad. És amikor Keresztelő János elkezdte bemutatni Istent, olyan, amilyen, akkor mi lett az eredménye? Lett valami eredménye Keresztelő János munkájának, vagy sem? Volt eredmény, vagy eredménytelen volt az ő munkája? Kicsi vagy nagy eredménye volt? Nagy eredmény. Milyen nagy volt ez az eredmény? Máté 3.21. Lönn pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett. Ez nagy eredmény? Az egész nép megkeresztelkedett. Egy hatalmas eredmény. Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem és az egész Júda és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkedtek a Jordán vízében vallást tévén az ő bűneikről. Volt eredménye János munkájának? És mi volt? Amit Anna mondott, hogy ahogy Jézusról bizonyságot tett, ahogy bemutatta Istent az embereknek, akkor kinyílt a lehetőség arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az ő életükben. Tehát nézzük Jézust. Jézusra kitöltetette a Szentlélek. Hogyan? Hát amikor megkeresztelkedett, azt olvassuk, a galamb formájában rászállt a Szentlélek, le is írja a Biblia ezt az egészet, és amikor Jézus elmondta a programbeszédét, tudjuk, hogy mi volt Jézus programbeszéde. Mi egy politikusnak a programbeszéde? Hát amikor elkezdi az ő tevékenységét, akkor bemutatja, mit fog csinálni, nem? Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát, elmondta, mit fog csinálni. És mit mondott ő, mit fog csinálni? Azt mondta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ez az ő programbeszéde. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert elküldött azért, hogy szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyilását, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. Tehát Jézus azt mondta, az Úr lelke van én rajtam, mert mit tett Jézus? Szegényeknek evangéliumot hirdetett, töredelmes szívűeket meggyógyította, foglyoknak szabadulás hirdetett. Tulajdonképpen Jézusról azt kell elmondanunk, hogy egy helyes istenképet mutatott az embereknek. Nem pont ez volt Jézus küldetése, amikor azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. És majd később beszélni fogunk arról, hogy ez hogy nyilvánult meg, ez az egész, ahogy ő bemutatta és alkalmasát tette arra, hogy a Szentlélek kiáradjon és a Szentlélek munkálkodjon. Mi volt Jézus csodatételeinek az indoka? Miért tette Jézus a csodákat? Azért, hogy izgalmat keltsen, felhajtás, szenzációkeltés. Ez volt a csodáinak?
Nem utolsó hatalmat. Segítség.
Hát az indítoka az volt, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten. Hát Jézus azt mondta, hogy amit én teszek veled, ha az Atya jött volna, ugyanezt tenni. Ilyen az Isten, amilyen én vagyok. Tehát az ő csodáinak a célja a hitre ébresztés volt. Hogy ébresztett hitet a csodáival Jézus? Hogyan ébresztett hitet? Lehet csodával hitet ébreszteni?
Magához vonzotta.
Lehet csodával hitet ébreszteni.
Hát tesznek, hamis csodák is vannak, és hamis hitre is ébresztenek vele. De tulajdonképpen nekünk van egy problémánk itt a hit szóval, és arra gondolunk, hogy ha valaki csodát tesz, akkor elhisszük, hogy valami van mögötte. A hit nem ez. A hitre jutás, a hitre segítés. A Bibliában a hit az a bizalom. Hogyan segítettek Jézus csodái, hogy az emberek ne csak elhiggyék, hogy van Isten, hanem bízzanak benne. Tehát Jézus nem csak azt akart elmondani, nézd, mit teszek, biztos, hogy van Isten, létezik Isten, és ennyi. Hanem a Bibliában a hit, amikor hiszek Istenben, azt jelenti, hogy bízok benne. Rábízom magam az Istenre. Tudom, hogy méltó az én bizalmamra. Méltó arra, hogy rá vessem magamat, és minden bizalmamat belévessem. Ez volt Jézus csodáinak a célja. Jézus azt mondta, hogy miért gyógyítottalak én meg téged? Hát mert szeretlek. És akit szeretünk, és segítünk rajta, ébred bizalom bennünk az iránt, hogyha segítünk, és jók vagyunk hozzá. Látod, hogy milyen az Isten, ahogy letérdelek oda hozzád, hogy megmosta Péternek és a többinek a lábait. Ilyen az Isten. Lehet bízni egy ilyen Istenben, aki nem ütvel, szétcsapkod, hanem letérdel a teremtménye lábához, és megmossa a tanítvány lábát. Szeretnél egy ilyen Istennek a közelében lenni? Szeretnél vele kapcsolatban lenni? Egy olyan Isten, aki megetet, egy olyan Isten, aki meggyógyít, egy olyan Isten, aki megvigasztal. Jézus bemutatta ezt az Istent, és amikor bemutatta az Istent, akkor bizalmat ébresztett az emberekben. Nem csak egy hitet, hogy létezik az Isten, hanem az emberekben azt a bizalmat, hogy méltó ez az Isten az én bizalmamra, rá tudom bízni az én életemet, mert jó helyen van az ő kezébe. Jézus megtanít bennünket valamire, az ő szolgálatával, és pedig arra tanít meg, hogy addig nem ismerhetem meg Isten hatalmát, amíg nem ismerem meg a szeretetét. Nem kezdődhet a hatalommal. Nem bízza rám a hatalmát addig, amíg az ő szeretetét nem ismertem meg. Ezért Jézusnak a 3,5 éves szolgálata előkészítette a Szentlélek kiáradását úgy, hogy meg kellett ismerni, hogy milyen az Isten. Csak akkor tudta elküldeni a Szent Lelket, amikor ezzel a munkával végzett, amikor ezt a munkát befejezte. Nem úgy jött, hogy jövünk a Szent Lélekkel, és akkor mindenki megkapja, és akkor történnek a dolgok, hanem azt mondta, hogy van egy sorrend. Először egy helyes képet kell legyen Istenről, én bemutatom, Jézus megmutatta, azért jöttem, hogy megmutassam, milyen az Isten, és mikor ezt megtette, akkor jöhetett a pünköst. Jöhetett a Szentlélek kiáradása, és nem fordítva, hogy jött a pünkösd, és utána volt a tanítás. Az Úr Jézus így készítette elő a Szentlélek kitöltetését, hogy bemutatta az Atyát. Nézem, hogy időben hol állunk. Délután folytatni fogjuk, mert ez egy hosszabb téma, és kutatjuk ezt az egészet. Megnézzük a reformáció idejében, megnézzük az első adventisták idejében. Nagyon érdekes történetek vannak az első adventisták életében, ahogy ezek a dolgok megvalósultak. De nézzünk még meg egy részt. János 7.39-ben egy nagyon érdekes szakasz, ami feladja nekünk a leckét, és különféle magyarázatokat próbálunk találni rá. János 7.39 ezt mondja, ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy még nem adatott a lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. Nem volt eddig szent lélek? Nem volt előtte? De ki volt akkor előtt, aki rászállt Jézusra? És akiről Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. Ki volt az, aki a föld fölött lebegett, a kietlen fölött a teremtéskor, és olyan sokszor az Ószövetségben is. És azt olvassuk, hogy Jézus a Szentlélek által született. Akkor miért mondja Jézus egy idő után az ő szolgálatában, hogy még nem volt Szentlélek? Nem volt, vagy volt? Miért mondja, hogy nem volt? És azt mondja, azért nem volt, mert Jézus még nem dicsőült meg. Volt Szentlélek előtte, vagy nem volt? Egyértelmű volt. De akkor miért mondja itt, hogy még nem jött a Szentlélek, mert Jézus még nem dicsőült meg? Mikor dicsőült meg Jézus? Tehát csak azután jöhetett a Szentlélek, miután Jézus megdicsült. Mikor dicsült meg Jézus? Hol dicsült meg Jézus? A Szentek Szentjében. Nagyon jó a hely, de mikor és hogy?
1844.
És akkor, hogy jött a Szentlélek pünköstkor előtte? A feltámadás után. A feltámadás után, amikor felment az atyához. A Róma Belekhez írott levélben találjuk ezt az eseményt, amikor azt mondja, hogy amikor felment és foglyokat vitt fogva, és osztogatott ajándékot az embereknek. Itt egy példával mondja ezt az egészet. A példa pedig a római hadviselésből származik. Amikor egy római hadvezér elment hadakozni, háborúzni, és győzelmet aratott, akkor hogy vonult vissza a városba? Hát foglyokat vitt magával. Minél több foglyot vitt magával, annál nagyobb volt a győzelem. Tehát a győzelmet mutatta, hogy mennyi foglyot tudtak hozni, és amikor bevonultak a foglyok hadseregével, akkor a városban a zsákmányolt pénzből dobtak az embereknek ajándékot. Azt mondja, hogy felment a magasba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Tehát bemutatott egy ilyen hadjáratot. Ő is egy hadjáraton volt a földön, hogy legyőzze a gonoszt. És az ő megdicsőülése, ahogy mondtad, a Szentek Szentjében történt, ahogy mondtad, a feltámadás után történt, amikor Jézus felment a mennybe. Amikor Jézus azt mondta Máriának, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, akkor miért mondta? Valami megfertőzte volna Jézust, hogyha hozzáér? Miért mondta, hogy ne érints engem? Tulajdonképpen az a köszöntés, ami azzal járt, és amit ti is gyakoroltak, hogy megölelgetitek egymást, megpuszilgatjátok egymást, amikor találkoztok itt szombaton, jó volt látni benneteket, ahogy ezt teszitek. Abban az időben még több idő és ceremónia volt ezek körül, a dolgok körül. És amikor Jézus találkozott Máriával, és az a szó, ami itt van benne, hogy ne érints engem, az eredetiben nem ezt jelenti, hogy ne érints, hanem az, hogy ne tartóztass fel engem. Feltámadtam, de fel kell mennem az atyához, hogy lássuk, hogy elfogadta az áldozatomat, vagy sem. Fel kell menni erre a ceremóniára, erre az ünnepségre. És akkor azt mondja Pál, hogy Jézus ekkor, mint a római győztes, hadvezér, elment a mennybe, foglyokat vitt fogva. Kik voltak ezek a foglyok? Kit magával vitt? Akik vele együtt feltámadtak, azokat elvitte a mennybe, és utána azt mondja, osztogatott ajándékot, akkor osztotta a Szent Lelket. Hogy volt ez a megdicsőülés? Amikor Jézus, Ellen White leírja, amikor Jézus megjelent az atyánál, odaállt az atya elé, és azt mondta, azt kérdezte, hogy atyám, elég volt-e? És mi volt a válasz rá? Hogy elég vagy nem elég? És mi volt elég? Amikor Jézus megkérdezte, hogy elég volt-e? Elég volt a szenvedésből, elég volt a vérből, mert a vérára váltottunk meg, elég volt-e az a vér, vagy több kellett volna? Mi volt az, ami elég volt? Az ő áldozatához, az ő áldozata elég volt, de mit jelentett ez, hogy elég volt az ő áldozata? Még több szenvedés kellett volna, még több vér kellett volna, mi kellett volna még több, hogy azt mondja, hogy nem elég? Hát elég volt, de mitől volt elég? Mi volt az az elég, amit az atya kérdezett? Elég foglyot, vagy kevés foglyot vitt? Még több fogoly kellett volna esetleg? Elég a fogoly, vagy nem elég a fogoly? Ez az. Az atya azért küldte el, hogy mutassál be engem, és amikor Jézus oda ment, akkor Jézus megkérdezte, hogy atyám, eléggé bemutattalak téged? Nem az, hogy elég vér folyt, vagy elég volt a fogoly, vagy valami hasonlók, vagy eleget szenvedtem, vagy nem, hanem az, hogy atyám, tökéletesen bemutattalak-e? Nem rontottam el valahol, hogy hamis képet mutattam rólad? És amikor az atya azt mondta, hogy fiam, elég, tökéletesen bemutattál engem, akkor azt mondja a Biblia, és akkor osztott ajándékokat az embereknek. Akkor szét tudta osztani a Szentlélek ajándékát. Miért volt az, és ha visszatérünk, amikor azt mondta, hogy a lélek még nem volt, mert még nem dicsőlt meg Jézus? mert nem tölthetett ki hamarabb a Szent Lélek, mint hogy az embereknek helyes képük legyen az Istenről. Jézusnak először egy helyes képet kellett bemutatni az Istenről, és utána küldhette a Szent Lelket. És milyen érdekes ez az egész. Jézus itt van a Földön 3,5 évig, végzi ezt a szolgálatát, aztán szenved, és a legjobban az Atyát az ő halálában, az ő szenvedésében tudta bemutatni, hogy a Golgotán meghalt életünk, ott volt a legmagasabb bemutatása Isten szeretetének. És akkor Jézus felmegy az Atyához, miután Máriának mondta, hogy Mária, most nem foglalkozhatok veled itt az ölelkezés, meg beszélgetés, meg stb. Mennem kell az Atyához, mert van egy megjelenésem, az angyalok már várnak ott, az Atya vár erre a megjelenésre. És érdekes, tanulmányozzuk a jelenések könyvét, majd amikor 4.-5. fejezethez érünk, akkor a jelenések könyve kibontja ezt az egészet, hogy hogy történik. Amikor azt mondja, hogy a 24 vén és a lelkes állatok ott voltak a trón előtt, és azt kérdezték, hogy ki méltó, hogy megnyissa a könyvet. Mit jelentett a könyv megnyitása? Hát, hogy bemutatta az Isten, mert a könyvben az Isten van bemutatva, és senki nem volt méltó, se égen, se földön, még az Atya sem, hogy kinyissa ezt a könyvet és a pecsétjét, de ott volt a bárány, aki megöletett, aki bemutatta az Istent, aki bemutatta az Atyát. És ez az esemény, amikor Jézus megjelent az Atyánál, tulajdonképpen az ő trónfoglalása, amikor az Atya királyi székébe ült, amikor a tekercset odaadták, ezt a könyvet, amit senki nem tudott kinyitni, mert az Atya jobb kezében volt, és az Atya trónjánál volt, és Jézus odaült erre a trónra ezen a napon, amikor megdicsőült, amikor bemutat, és tényleg azt mondja, még nem dicsőült meg Jézus. Ha a jelenések könyvét olvasunk, akkor látjuk, hogy mi ez a megdicsőülés. Amikor ott áll a menny, és szinte egy ilyen várakozásban, van-e valaki? Létezik a Földön, aki megoldja ezt a problémát, hogy az Isten képe helyreálljon az egész világegyetemben? És azt mondják, hogy sírtunk, mert nem találtunk senkit. És aztán jött valaki, és azt mondta, de győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, aki méltó arra, a bárány, aki méltó arra, hogy megtegye. És akkor elkezdett az ünnepség, és énekelték, hogy szent, szent, szent a mindenható Isten. Egy nagy ünnepség volt akkor, amikor Jézus megdicsőült. És amikor ennek a történetnek a végére érnek tulajdonképpen, ennek a megdicsőülési történetnek, vagy Jézus megkoronázásának a történetének, akkor azt mondja, hogy most már itt az idő, jöhet a Szent Lélek. Néhány nap múlva, 10 nap múlva Jézus felment a mennybe, kitöltetett a Szent Lélek az apostolokra. Látjuk ezt a mintát? Tehát a délelőtti órában szerettem volna bemutatni, ami délután majd folytatjuk a tanítványok a reformáció idejében, hogy akkor tudott kitöltetni a Szent Lélek, amikor helyes istenképet mutattak. Láttuk a babiloni fogság, a túlzott törvénytisztelet elvette az istenképet, nem tudott kitöltetni a Szent Lélek. Előtte a túlzott lazaság megint elrontott az istenképet, megint nem tudott kitöltetni a Szent Lélek. Jött Jézus, bemutatta, hogy milyen az Atya, rá ki is töltetett a Szent Lélek, és végezte ezt a munkát, és akkor azt mondja, hogy amikor majd megdicsőítetik, akkor majd kitöltetik a Szent Lélek. Hogy dicsőítetett meg? Amikor az Atya azt mondta, hogy elég volt ez az áldozat. És mi a dicsőség, ami meg lehet dicsőíteni Istent? Jelenések könyvében arról találunk, hogy a hármas angyal üzenet ugyanezt parancsolja, hogy dicsőítsük meg Istent. Néki adjatok dicsőséget. Mit jelent néki adni dicsőséget? Jézus hogy adott dicsőséget az Atyának? Hogy dicsőült meg? Hogy bemutatta az Atyát. És mi a hármas angyal üzenetet hogy töltjük be? Hogy néki adjatok dicsőséget? Ha bemutatjuk az Atyát. És akkor jön a Szent Léleknek a kitöltése. Ez egy olyan egyszerű dolog, hogy nem doktori disszertációkat kell írni róla, hogy miért kapjuk meg a Szent Léleket, és miért nem. Vagy van egy helyes istenképünk, akiről bizonyságot tudunk tenni, és hiszen át tudja tenni a pecsétjét, hogy kitölti a Szent Lélekét, vagy egy hamis istenképünk van, amikor Isten azt mondja, hogy nem tudom megtenni, mert rosszat tennék, és ártanák. Éppen ezért látjuk azt, hogy amikor ez megvan, akkor Isten kész ezt megtenni. És hogyha azt kérdeztük a szombatiskolán, hogy mit kell akkor tennünk? Sokra vetted ezt a kérdést. Mi a mi feladatunk? Mit kell akkor tennünk?
Az Isten képét kell elsajátítsuk.
Az Isten képét kell elsajátítsuk. A gyülekezetben, a prédikációkban Jézus kell felemelni, az Atyát kell felemelni, be kell mutatni őt, arról kell beszélni. Ez felmelegíti a szívünket. Az, hogy beszélünk a fenevadról, az csak megijesz bennünket. Beszélnünk kell, de olyan módon, hogy lássuk Jézust. Jézusnak a nagyságát. Ha törvényről beszélünk, akkor törvényeskedők leszünk, és drótokat húzunk majd a házak köré, és így próbáljuk megóvni magunkat a bűntől. Ha viszont a törvényben Istent látjuk meg, Jézust látjuk meg, az ő szépségét, akkor megvéd bennünket a bűntől, és segít. A szombatiskolában, a gyülekezetben erre igyekezünk, amikor bizonyságot teszünk az embereknek. Ha egy emberrel 5 percet beszélünk, 2 percet beszélünk, úgy menjen el. Tudom, milyen az Isten. Ez az ember, ahogy beszélt róla, ahogy láttam. Ha valaki bejön a gyülekezetbe, délben vagy délután úgy megy el. Voltam a gyülekezetben, és találkoztam az Istennel. Láttam, hogy milyen az Isten. Bemutatták nekem, hogy milyen az Isten. Ezért mondja Ellen White, hogy az utolsó üzenet, az utolsó feladat, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása, mert amikor megláttatjuk az emberekkel, akkor Isten azt mondja, hogy itt van az idő, hogy a késő eső hújjon, és nagy erővel és nagy hatalommal tudjuk végezni az ő munkáját. Nagy dolgon múlik. Nem érthetik meg csak a tudósok, akik doktori disszertációkat írnak? Az egyszerű ember is megértheti. Nem egy olyan dolog, ami nem valósítható meg. Minden ember megvalósíthatja, hogy bemutatja az ő életével, az ő szolgálatával Jézus Krisztust. Ezért erre van szükségünk, és hívlak benneteket majd a délutáni órára is, hogyha úgy érzitek, hogy fontos ezeket tanulmányozni, hogy nézzük meg, hogy a történelem további részei hogyan tesznek erről bizonyságot, és hogyan jutunk el a mi időnkhöz, az adventista időhöz. Rengeteg történetünk van, rengeteg történetet szeretnék megosztani veletek, megújulási történeteket abban az időben, botlási történeteket abból az időből, amiből nagyon világosan lehet látni, hogy ezen a minta alapján működik. Az Úr Jézus áldja meg a gyülekezeteteket sok-sok erővel, a Szentléleknek a jelenlétével, mutassátok be Istent itt a gyülekezetben, a környéken, a városban, mindenkinek, és Isten kész lesz kiárasztani az ő Szent Lelkét rátok, mert ő ezt akarja az ő kegyelméből. Amen.